Nagyjából 40 perccel ezelőtt ünnepélyes csengetéssel indult a budapesti értéktőzsde székhelyén a kereskedés, és ott volt az OTP elnöke, igazgatósági elnöke Csányi Sándor, aztán Varga Mihály jegybankelnök, illetve hát a budapesti értéktőzsdének a vezetője. 30 éve ugyanis, hogy az OTP-vel elkezdték a kereskedést a budapesti értéktőzsdén, és mint minden rendes születésnapot többször meg kell ünnepelni. Tényleg ma volt 30 év, vagy a parketre lépett az OTP, vagy egy kicsit előbb? Kérdezem Nagy Andrást, az Erste részvényelemzőjét. Szervusz, jó reggel!
Üdvözlök, és köszönöm a tisztelt hallgatókat is. Hát a történelmi pontoság kedvéért egy picit korábban volt az OTP részvényeivel az első kereskedési nap. Az egész pontosan 1995. augusztus 10-én tartották. Ugye 95 nyarán volt az IPO folyamat, tehát maga a részvényeknek a nyilvános kibocsátása, és ezt követően augusztus elején, közepén indult meg az OTP részvényekkel a kereskedés. És ha már ezt szóba hoztad, mi reggel is foglalkoztunk egy picit, és megnéztük itt az OTP-nek a számait, hogy az elmúlt 30 évben milyen utat járt be az OTP. Ugye az árfolyam az, ha mostani darabszámra vetítjük, akkor 100 forinton indult a kereskedés az OTP részvényekkel. Ugye valójában volt egy tízszerező split, tehát tizedelték a részvényeket, de olyan, mintha 100 forinton indult volna a kereskedés, és tegnap 32.500 forinton zárt a részvény, tehát 325-szörösére emelkedett az árfolyam az elmúlt 30 évben. A bankcsoportnak a mérleg főszege az egyébként 41-szeresére hízott, és hát a profitja is az nagyjából 160-szorosára emelkedett. Ugye 1995-ben, amikor tőzsdére ment az OTP, akkor picit több mint 7 milliárd forintos profitot tudott elérni az OTP. Ma ezt nagyjából olyan 2-3 nap alatt tudja a bankcsoport kitermelni magából, hiszen az a várakozás, hogy az idei évet azért már 1100 milliárd forint fölötti profittal fogja tudni zárni az OTP. És hát régiós szempontból is egy jelentős terjeszkedésen ment át a bankcsoport, ma már 11 országban vannak jelen, és hát a profitnak a kétharmadát azt már nem Magyarország, hanem a külföldi leánybankok termelik meg a bankcsoportnak.
Mindjárt részletesen erről, de előtte összességében, mert ugye majd a Richter gyors jelentésével indul a gyors jelentési szezon idehaza, mekkora összprofitot vártok a négy nagy cégtől, és a kicsik, a négy nagy tőzsdei cégen kívüli kicsik mennyire járulhatnak még hozzá a magyar tőzsde nyereségességéhez?
Előrejelzést mi csak a négy nagy cégre publikálunk és készítünk, az 551 milliárd forintos aggregált profitot várunk az OTP, MOL, Richter, illetve a Magyar Telekom négyestől. Ez azt lehet elmondani, hogy a index szinten ez a négy papír, ez a nagyjából a budapesti értéktőzsdének a 90%-át azt lefedi súly tekintetében, és hát én megkockáztatom, hogy valószínűleg profittermelő képességben is nagyjából hasonló lehet az arányuk, tehát hogy nagyon markánsan ez a négy cég dominálja a magyar piacot, és hát ezen belül is egyébként az OTP-nek a súlya az itt profittermelés szempontból is azért kiemelkedik. A négy nagyon belül is egyébként a profit 60%-át azt majd az OTP hozhatja. Ahogy említettem, ez az 551 milliárd, amit összesítve várunk a négy nagy cégtől, ez valószínűleg egy rekord lesz, egy hajszálon fog múlni egyébként a történet. Most egy negyed évre, ugye ami holnap indul a Richter gyors jelentésével, 551-nél egy picivel magasabb profitot várunk, az eddigi rekord az pedig 2022-ben, szintén a harmadik negyed évben volt, akkor egy picit elmaradt a profit ettől az 551 milliárd forinttól. A történetben a nagy különbség szerintem, amit érdemes kiemelni, az, hogy 3 évvel ezelőtt, akkor a profit az lényegében egy egyszeri tételnek volt köszönhető, akkor a MOL-nak volt kiemelkedően jó az eredménye, mert ugye pont egy olyan időszakban voltunk, hogy Oroszországból származó uráli kőolajnak az ára már leesett, viszont különadók emlékeim szerint még nem vonatkoztak rá, és emiatt kiemelkedően jó volt mondhatni, hogy egy egyszeri tételnek köszönhetően a MOL-nak az eredménye. Most viszont ezt a rekordot, ezt az 551 milliárdot, ezt lényegében egyszeri tételek nélkül fogja tudni összehozni a négy nagy cég. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy ami 3 évvel ezelőtt rendkívüli tételek miatt tudott előállni, az ma már egy újfajta normalitássá vált itt a négy cégnek a profittermelő képességét tekintve.
Említetted, hogy az OTP profitjának a kétharmada most már külföldről jön, de mindet haza tudja hozni, vagy az oroszországi az gondolom a szankciók miatt továbbra is ott pihen az orosz leánybanknál?
Az OTP az nagyon szerencsés pozícióban van ebből a szempontból. Ők képesek osztalékot fizetni Oroszországból is, és ezen keresztül a profitnak a nagy részét ők haza tudják hozni. Szemben mondjuk a Raiffeisennel, ugye a Raiffeisen és az Unicredit is ugye azzal szemben, hogy van jelenlétük Oroszországban, de nem tudják onnan hazahozni a profitot. Tehát ilyen szempontból az OTP az tényleg egy egyedi és szerencsés helyzetben van.
Mi, ami a várakozás egyébként a harmadik, negyed évre, mi hajthatta az OTP profitját? A továbbra is magas kamatok, mert azok az országok, ahol jelen van, jellemzően jó magas alapkamattal rendelkeznek, és hát ide sorolom Magyarországot is.
A kamatmas tekintetében mi összességében nem számítunk változásra. Eltérő, ha megbontjuk az egyes országokat. Magyarországon javulhatott a kamatmarzs egyébként, mert hogy nőtt a lakossági betéteknek az összege, és ugye ez egy nagyon kedvező finanszírozás jelent a bank számára. Eurozónás országokban az inkább kamatcsökkentés, volt kamatmarzs csökkenés volt az LKB-nek a kamatcsökkentésével összhangban. De nagyjából ez a kettő ellentétes hatás az kiejtette egymást, és a kamatmarzsok azok stabilizálódhattak. Viszont a maga a hitelezési volumen az valószínűleg az tovább tudott növekedni. Főként itt kiemelendő Üzbegisztán, ugye ott valószínűleg felgyorsult a növekedés, egyre jobban meg tud jelenni az OTP, akár az ottani piacon innovatívnak számító termékekkel is, ez javítja az ottani pozícióját neki, és ezen keresztül javítja nyilván a hitelezést is, ezen keresztül az elért nettó kamateredményt is. Ezen kívül a nettó díjak és jutalékok soron is további növekedés várható. Ez általában elmondható a bankszektor egészéről, hogy ez a bevételi kategória mondjuk a tranzakciószámmal vagy befektetési aktivitással együtt az elég jelentősen tudott növekedni az elmúlt negyed években. És hát az egyedüli tétel, ami picit itt bevételi soron gyengében alakulhatott az OTP életében, az az egyéb nem kamat jellegű bevételek. Itt főként a második negyedévhez, tehát az előző negyedévhez képest lehetett egy pici csökkenés. Ugye itt a második negyedévben itt került elszámolásra a MOL-tól kapott osztalék, MOL-lal kapott swap ügyletek, tehát hogy picit ilyen szezonális hatásoknak nevezném ezeket, hogy ezek mindig a második negyedévben jelentkeznek erőteljesebben, és akkor okoznak egy eredmény növekedést.
Akár a nem fizető vagy nem teljesítő hitelek tekintetében, akár például a szabad cash flow tekintetében vártok javulást szintén az OTP-től, vagy itt viszonylag jó szinteket hoz, és ezeket tartja majd?
Mi arra számítunk, hogy a portfólió minőség az valószínűleg nem romlott. Ennek ellenére a céltartalék képzés az jelentősen emelkedhetett, csak nem duplázhatott év per év alapon, milyen közel 52 milliárd forintra számítunk. Ez kettő tényezőre vezethető vissza, egyrészt ugye a hitelezési aktivitás növekedése. Nyilván, amikor az ember kihelyez egy új hitelt, akkor valamennyi céltartalékot azt egyből meg kell képeznie mögéje. Tehát ilyen szempontból ez együtt jár az üzleti aktivitásnak a növekedésével. Ezen kívül Oroszország esetében folyamatosan azt látjuk az OTP-től, hogy nagyon konzervatívak, folyamatosan képzik a céltartalékot. Például az orosz állampapír portfólió az nagyjából ilyen 130 milliárd forint értékű az OTP-nél, erre már eddig megképeztek összesen 100 milliárdot, és hát valószínűleg erre még további céltartalékot fognak képezni, tehát ez az óvatossági motívum ez abszolút jelen van az OTP-nek a működésében. És hát amiről még nem beszéltünk, azok az egyéb vagy működési kiadások, itt azért valószínűleg egy ilyen kétszámjegyű növekedés lesz. Elsősorban van egy munkabérnövekedés, ugye egy bérinfláció, akár Magyarország, akár Közép-Kelet-Európát, ha nézzük. Másrészt pedig azért az IT projektek, azok minden banknál, így az OTP-nél is viszik a pénzt. Így összességében azt lehet mondani, hogy az adózott eredmény az majd 325 milliárd forint lehet az OTP-nél. Ez egy visszafogott 2%-os növekedés összességében év per év alapon, ugye egy ilyen óvatos, bőséges céltartalékképzés mellett. Az előző negyed évhez képest, ami 330 milliárd volt, ahhoz képest viszont egy pici visszaesés, egy ilyen 5 milliárdos visszaesés, leginkább azért, mert hogy az egyéb nem kamat jellegű bevételek, amikről már beszéltünk, ezek szezonálisan nagyon megdobták a második negyedévet, és úgymond ezek hiányozni fognak majd egy picit a mostani negyedévben.
Van rá esély, hogy az OTP újabb bankvásárlást hajt majd végre, akár a balkáni régióban, akár a volt úgynevezett posztszovjet térségben?
Ez abszolút elképzelhető, ugye azt lehet tudni, hogy az OTP folyamatosan figyeli az akvizíciós lehetőségeket. Van egy bő 1000 milliárdos kerete erre ugye forintban kifejezve, ami a extra tőkéből adódik, tehát hogy pénzügyi kerete az van, de ugye kérdés, hogy mikor sikerült megfelelő célpontot megfelelő áron találni. Ugye az elmúlt időszakban konkrétan Kazasztán jelent meg többször a hírekben, mint potenciális célpont. Ugye itt, ha jól emlékszem, akkor pont a Kazasztánnak a magyarországi nagykövete volt az, aki konkrétan azt nyilatkozta, hogy hát az OTP-vel zajlanak a tárgyalások, úgyhogy elképzelhető, hogy a közeljövőben ott majd láthatunk egy bejelentést is.
Folytatjuk majd Nagy Andrással, az Erste részvényelemzőivel a gyorsjelentési előzetesről szóló beszélgetésünket, majd a 10 órai híreket követően már a Richterről lesz majd szó.